Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, amelyet megírva találunk zsidókhoz írt levél 5. fejezetében, az első verstől a 9. versig a következőképpen. Minden főpap, akit emberek közül választanak, az emberekért rendeltetett Isten szolgálatára, hogy ajándékokat és áldozatokat mutasson be a bűnökért. Együtt tud érezni a tudatlanokkal és a tévelygőkkel, mivel ő maga is körül van véve erőtlenséggel. Így nem csak a népért, de önmagáért is köteles bűnért való áldozatot bemutatni. Senki sem szerezheti meg azonban önmagának ezt a tisztséget, csak az, akit Isten hív el, mint Áront is. Ugyanúgy Krisztus sem maga dicsőítette meg önmagát azzal, hogy főpap lett, hanem az, aki így szólt hozzá, az én fiam vagy te, ma nemzettelek téged. Ahogyan másutt is mondja, pap vagy te örökké, Melkisédek rendje szerint. Ő testi élete idején könyörgésekkel és esedezésekkel, hangos kiáltással és könnyek között járult az elé, akinek hatalma van arra, hogy kiszabadítsa őt a halálból, és meghallgattatott Isten félelméért. Jó lehet, ő a fiú, szenvedéseiből megtanulta az engedelmességet, és miután tökéletességre jutott, örök üdvösség szerzőjével lett mindazok számára, akik engedelmeskednek neki. Amen. Kedves testvérek, a nagypénteki események, Jézus szenvedés története kapcsán mindig az emberi oldal válik hangsúlyossá. Jól lehet, Jézus azért jött, hogy az életét értünk feláldozza, sőt, tudatában volt ennek, hisz jelezte a tanítványai számára is, hogy sokat kell szenvednie, el kell vettetnie a vénektől, a főpapoktól, az írástudóktól, és meg kell öletnie. Tudta Jézus ezt, és beszélt is róla, de tudni dolgokat, készülni valamire, és azután részesülni benne, az nem ugyanaz. Egy képet hoztam, amelyet én készítettem. Nem a minőségre kell nézni, hanem inkább a tartalomra. Ez abban az utcában található, ahol mi lakunk. És elsőre furcsa volt nekem, nem is nagyon tudtam megérteni, hogy történhet meg ilyen, talán itt látható legjobban. Inkább kicsit szemléltem, egy fa látható, mely teljesen összenőtt a kerítéssel. Egy élő organizmus összenőtt egy élettelennel. Egyik oldalon ott van valami, ami növekszik, valamivel összenőtt, amelyen fog az idő. Nyilván a párhuzam, mint minden párhuzam kicsit sántíthat, De eszembe jutott Jézus kettős természete erről a képről. Az isteni, mert ő Isten is volt, és az emberi, mert ebbe az emberi világba született, emberi testben. Az isteni, amely hozza azt az életet, az atyától, amely folyamatosan növekszik, amely megújul, amely gyümölcsöt terem. És ott van az emberi, amely sokszor inkább keretek közé szorít, amelyet mélyen meghatároz a természete, és amely, hogyha testünkre gondolunk, akkor egy idő után elhasználódik és elfogy. A két természet pedig kölcsönösen át és átjárja egymást, miközben az egyik sem tűnik el. A másik kép azonban erről a fáról, ez a Google Maps szolgáltatással készült. Itt bár a helyzet ugyanez, mégsem látható ez a kettős természet, ez egy nyári időszakban készült, ugyanarról a fáról, ugyanúgy néz ki, ugyanúgy át és átjárja egymást a fa és a kerítés, de nem látni, mert eltakarják a levelek. Ma viszont erről lesz szó. És ha Jézus életét szemléljük, akkor azt látjuk, hogy 3 évig volt nyilvánosan az emberek között. Tanított, gyógyított, jót tett. Amerre csak járt, mindig csodák kísérték, övezték az ő útjait. Az isteni természetet mutatta be. Isten országát hirdette. De már a leges legelejétől tapasztalta, hogy nyilvánosan odaállt az emberek elé, és beszélt, és tanított, és csodát tett, az illetékes hatóságoknak a nem tetszését. Ennek a másik természetnek a szorító földi erejét. Az írástudók és a farizeusok féltékenységét. Bölcsessége és a törvényben való járatossága miatt. Mint a vaskerítés ezen a fán. Úgy járta át őt, de nem látták az emberek. Aztán a papok és a főpapok hatalomféltése, akik népszerűséget és a nép feletti hatalmukat féltették tőle. Így járta át Jézust, de mivel nem mutatta meg még magát, nem látták az emberek. Csak ő is az atya tudta. Több esetben kellett elviselnie testi, lelki szenvedést, fizikai támadásokat, de akkor még ezt a kettősséget eltakarták ezek a levelek. Aztán volt olyan, hogy Jézus felelt a kérdéseikre, amelyekre feltett kérdéseket, amelyekre ők nem tudtak válaszolni. Volt, hogy ő támadt, gondoljunk csak a farizeusokra, amikor a jajmondások, a jajkiáltások hangzanak el, jaj nektek, törvénytudók, írástudók, farizeusok, vagy gondoljunk a templomból kiűzött kufárok, kereskedők csodálatára, vagy éppen meglepődésére. Ott volt Jézusban ez a kettős természet, de ő félrevonult, sokszor az atyával rendezte, félrevonult, hogy a kedélyek megnyugodjanak, hogy föltöltek ezen az állandó harc közepette, nem mutatta meg, mi van belül. És bár egy idő után elkezdett erről beszélni a tanítványoknak, és elkezdte mondani, hogy megengedni, hogy belássanak a levelek mögé, belássanak a felszín alá, és meglássák, hogy ő neki szenvednie kell. Meg kell halnia, ő ezért jött. De a tanítványok nem értették. És egy idő után nyíltan beszélt erről, hogy az Istenit az emberi nem csak átjárni akarja, hanem legyőzni, hogy az életet, ahogy ezt a fát is, vas fogja átdöfni, és halálba juttatja. Bár egy idő után Jézus egyre többet utalt erre, mégis el volt takarva az emberek szeméről. Nagypéntek ez azonban abban a pillanatban, amikor letépik róla a felső ruháját, az ő mezítelenségében láthatóvá válik Jézus embersége. Láthatóvá válik, hogy mi lesz ennek az útnak a vége. Feltárul az ő sebezhetősége, az ő emberi végessége, fájdalmai, ahogyan Ézsaiás próféta megjövendölte, megvetett volt és emberektől elhagyatott fájdalmak férfia, betegség ismerője, mi pedig eltakartuk arcunkat előle. Pedig ez a kiszolgáltott ember valójában a kiválasztott, a messiás, a mi megváltó Istenünk, valóságos Isten és valóságos ember, és a nagypénteki történet leplezetlenül mutatja be ezt az emberi oldalt. Ugyanúgy, ahogy a mai textusunk is, a zsidókhoz írt levélből. Elsőre talán elvontnak tűnik, és az ember feljajdul, hogy a zsidókhoz írt levélből olvasunk valamit, akkor hogy fogják azt megmagyarázni, mint ha direkt úgy írták volna, hogy nehogy megértsük, hemzseg a teológiai utalásoktól, nehezen értelmezhető, a másik oldalról viszont nagyon egyértelmű és világos az üzenete. Ez a rész az egyik legmegbecsültebb izraelita hivatásról beszél, a főpapi tisztről. A főpap Izrael népének lelki-szellemi vezetője volt. A királyság után ő volt a nép feje, aki erre a feladatra, ahogy olvastuk, egyenesen Istentől kapta a felhatalmazást. Ő képviselte a gyülekezetet, a népet az Isten előtt. Egy évben egyszer csak a főpap léphetett be a nép bűneiért engesztelést kérve a templom legbelsőbb, legszentebb részébe, a Szentek Szentjébe, ahol az Úr lakott. Megbecsült és felelős tisztség volt ez. De ez a rész hangsúlyozza azt is, hogy az ember nem kiemelkedett a többiek közül. Nem három lépcsővel állt a gyülekezet felett, hanem hangsúlyozza, hogy az elhivatottság, az isteni választás, a rátermettség, a képességek mellett ezt a tisztséget mégiscsak egy ember töltötte be. A főpap tulajdonsága és adottságai szerint ember volt, aki sajátos szolgálatra rendeltek. És amikor a népért áldozatot mutatott be, akkor önmagáért is be kellett, hogy mutassa. Így állhatott csak az Isten elé. Hiszen ő maga is osztozott a többiek bűnében és erőtlenségében. Amikor a luteránus teológiára jártam, és az evangélikus liturgiát metodistaként tanultam, nagyon furcsa volt számomra, hogy az oltár miért van, így fogalmaztam, rátéve a falra. Miért van teljesen a falhoz állítva, és amikor a pap imádkozik, akkor miért fordul háttal nekünk, amikor az úrvacsoránál a kenyeret megtöri, a bort megáldja, és az imádságukat elmondja, a szerzési igéket, miért áll háttal nekünk? Aztán megmagyarázták, ami aztán magától értetődő volt, a pap nem háttal áll a gyülekezetnek, hanem arccal áll az oltár és az Isten felé. Nem hátat fordít nekünk, hanem ugyanabba az irányba fordul, amerre mi nézünk. Egyé lesz velünk, egy lesz közülünk, emberré lesz, aki maga is körül van véve erőtlenséggel. Így nem csak a népért, hanem önmagáért is köteles könyörögni és áldozatot bemutatni. A főpapra amúgy nem Istennek volt szüksége, hanem a gyülekezetnek. Azért van rá szükség, mert van bűn. Leglényegesebb szolgálata éppen az, hogy áldozatot mutat be Isten előtt a bűnért. És az áldozat pedig jel. Aki áldozatot mutat be, azzal kifejez két dolgot. Egyrészt ismeri Istent, másrészt ismeri önmagát. Ismeri Istent szentnek és bűntelennek, igazságosnak és szeretőnek, és ismeri önmagát is, aki nagyon sok jó tulajdonsággal megvan áldva, de újból és újból elbukik. A főpap a nép javára cselekszik, és az áldozat bemutatásával a bűn pusztító és rettenetes következményeitől akarja megóvni a népét. A nagy engesztelő áldozatról van szó, amelyet a főpap egy évben egyszer mutatott be. Még egyszer mondom, nem a bűnös ember felett állt, hanem azokkal egy sorban, osztozva erőtlenségében. Ez mutatja az ő emberi korlátait is. De ő közvetítő is volt Isten és ember között, akinek túl kellett látni az emberi nyomorúságon. És az Isten felé kellett fordulnia, az Istenre kellett mutatnia mindenféle emberi bukás, nyomorúság, betegség után és között. Ő mondja el Istennek a nép szívén levő dolgokat, a népnek pedig közvetít Isten válaszát. Amikor Isten felé fordul, akkor bűnbánattal és alázattal teszi, mert ő is ember, és amikor emberek felé fordul, akkor megértő és együttérző, aki ragaszkodik az igazsághoz. És nem válik közönössé. Nem fásul bele az állandó harcba. De nem is lesz bosszúálló, nem ragadtatja el magát az érzelmeitől, indulataitól, hiszen ő nem bíró. Ő nem az, aki ítéletet mond, ő csak közvetít Isten és ember között. És felmerül az emberben ez a kérdés. Ha ilyen fontos volt ez a főpapi tisztség, vajon Jézus elítélésekor ki volt a főpap Jeruzsálemben? Milyen ember volt ez a főpap? Ki volt az a személy, akinek közvetítenie kellett Isten és ember között? Aki népe és saját bűnét is Isten elé emelte? Ki volt az a személy, aki emberi tapintattal és együttérzéssel kellett, hogy hirdesse Isten ítéletét vagy feloldozó bocsánatát a nép bármelyik tagja felé? Ki volt az az ember, aki ebben az időben a nagy tanács vezetője is volt. Egy olyan testületi, amely a zsidók legmagasabb kormányzó és bírói tanácsa volt Jézus korában. Azért egy főpap vezette, hogy ez az isteni lelkület hassa át ezt a testületet. Ki volt ez az ember? Kajafásnak hívták. Kajafás, akinek a pályafutása azzal kezdődött, hogy benősült egy főpapi családba. És ezzel tagja lett a hatalmon levő főpapi dinasztiának. Kajafás egy ember, akit a rómaiak Krisztus után 18-ban tettek meg főpappá. Nem az Isten választotta, nem az Isten tette meg főpappá, mégis 19 éven át, évről évre megújították ebben a tisztségében, mert volt pénze arra, hogy kifizesse ezt a tisztséget. Aztán a rómaiaktól való függése következtében nem sokkal Pilátus bukása után, Krisztus után 36-37-ben egy szíriai helytartó megfosztotta a hivatalától, és innentől semmit nem tudunk erről az emberről. Jézus elfogatása után ez elé a főpap elé viszik. Vajon milyen esélye van neki? Ez elé a Kajafás elé, aki azt tanácsolja a zsidóknak, hogy jobb, ha egy ember hal meg a népért. És Máté így ír erről a találkozásról. A főpapok pedig és az egész nagy tanács hamis tanúvallomást kerestek Jézus ellen, hogy halálra adhassák, de nem találtak. Pedig sok hamis tanú állt elő. Végül előálltak ketten, akik azt állították, hogy Jézus ezt mondta, le tudom rombolni az Isten templomát, és 3 nap alatt fel tudom építeni. A főpap felállt, és így szólt hozzá. Semmit sem felelsz arra, amit ezek ellened vallanak? Jézus azonban hallgatott. A főpap azt mondta neki, az élő Istenre kényszerítelek, mondd meg nekünk, vajon te vagy-e a Krisztus, az Isten fia? Jézus így felelt, te mondtad, sőt, azt mondom nektek, mostantól fogva meglátjátok az emberfiát, amint a hatalmas jobbján ül, és eljön az ég felhői. A főpap ekkor megszaggatta a ruháját, és így szólt, Istent káromolta. Mi szükségünk van még tanunkra? Íme, most hallottátok az Isten káromlást, mit gondoltok? Azok így feleltek, méltó a halálra. Azután szembe köpték, arcul ütötték, mások pedig bottal verték. Ez az ember képviselte a népet Isten előtt, és Istent a nép előtt. Egy olyan személy, aki nincsen tudatában emberi korlátainak, akinek még a bűnbánata is színjáték, amikor megszaggatja ruháját, aki a vénekkel együtt egy nappal később ráveszi a sokaságot arra, hogy Barabást, egy bűnözőt kérje neki Pilátustól, hogy Jézust elítélhessék, Kajafás ráadásul egy olyan főpap volt, akit az uralkodó Heródes nevezett ki. Nem isteni döntés és választás útján került erre a posztra. Nem közbenjáró volt, nem a bűnös ember gyötrelmeit ismerő alázatos szolga, nem egy önjelölt, egy politikai bábú, egy magát istenítő ember. És ezelőtt a szépen felöltözött és palotájából előlépő főpap előtt most ott áll az igazi. Ott áll az igazi főpap, akinek most nem látszik istensége, csak megvetett emberi mi volta. Akiről összegatják a ruháját, akinek a fejére tövis koronát tesznek, akinek láthatóvá válik embersége, amelyben az isteni lakik. Mégis ő az igazi főpap, akit Isten választott. Mégis ő az, akit fiának nevezett, aki pap marad mindörökké. És ez a főpap hagyja, hogy vádolják, hagyja, hogy hazugságok alapján elítéljék, de mivel igazi főpapként Isten elé akar lépni, és tudja, hogy ez az egyetlen útja, hogy Isten elé lépjen, megteszi. Önmagát megalázva, engedelmeskedve a legvégsőkig. És ezen az úton nem Istenre, hanem egyre inkább egy meggyötört emberre hasonlít. Akiben ott van az élet. Ott van a növekedés lehetőség, ez a fa jelképe. De akit ebben az életben valami irtózatos erővel láncba ver, hozzánőve, megnyomorítva őt az istenségében. Az emberi bűn, az Istentől való elfordulás, az ő ellene való lázadás járja át az ő testét. Ennek a nyomai, ennek a következményei láthatók rajta egész testén. Erről a főpapról ír a levél szerzője. Ő testi élete idején könyörgésekkel és esedezésekkel, hangos kiáltással és könnyek között járult az elé, akinek hatalma van arra, hogy kiszabadítsa őt a halálból. És ezt ismeri fel ebben az összetört emberben Ézsaiás próféta, amikor azt mondja, pedig a mi betegségeinket viselte, pedig a mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínoszta. Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Az ő sebei árán gyógyultunk meg. Főpap az Isten előtt. Az igazi főpap. A nagypénteki történetben. Aki nem csak oda viszi a világ bűnét, hanem, ahogy Keresztelő János mondja, hordozza is a világ bűnét. Ez a kép engem a nagypénteki Krisztusra emlékeztet. Arra, amikor igazi főpapként áll Isten elé. Felveszi a mi emberségünket, magára veszi bűneinket és ennek ítéletét, azért, hogy újra élessze bennünk azt az életet, amelyet a bűn megnyomorított, amit az emberi lázadás Isten ellen hangolt. Ő leleplezte ezt, sőt a keresztre feszítéssel, ahogy János evangélista mondja, felemelte mindezt, és odaállította valamennyiünk elé. A kereszt egyrészt a szégyenfa, ahol a bűneinket hordozza, másrészt egy jel, amely tisztán fölemelt, hogy mindenki lássa. Ilyen vagy te ember, Isten nélkül. Ha szembe akarsz vele nézni, ha nem. Ott van benned az isteni teremtettséged természete, amely az igazi életre, a növekedésre, a gyümölcs termésre vágyik, de ott van benned ez a másik természet is, amely mindezt nem engedi. És láthatóvá válik, hogy az életen, az igazi életen így egy sebet a bűn, a betegség és a kiszolgáltatottság, és amikor Krisztus a keresztre emeli Isten, akkor azt mondja, lásd meg. Lássa ezt az egész világ. Ne takard el arcodat előre, mert ilyen vagy te, és ilyen vagyok én is. De Jézus azt mondja, az én bűneidet a testemben felvittem a fára, hogy miután te is hasonlóképpen meghaltál a bűnöknek, az igazságnak élj. Az én sebeim által gyógyítottalak meg téged, hogy új életre kelj, hogy újra növekedésnek indulj, hogy gyümölcsöt hozzon az életed. Nagypéntek lehet ennek a napja, ami számunkra. Ehhez nekünk is le kell vetkőznünk önmagunk és Isten előtt. Meglátva, milyenek vagyunk, belátva azt, hogy ilyen feltételekkel csak rövid távon vagyunk életképesek. Ezt a fát kivágták. A kerítéssel együtt elmozdították. Az örökké való igazi élethez ennél több kell. Kell valaki, aki meg tud szabadítani ettől a szorítástól, aki képes újra szabaddá és élővé tenni minket. Jézus Krisztus ezt ajándékozza nekünk ezen a mai napon. Isten áldja meg a mi életünket. Amen. Csendesedjünk el, és imádkozzunk.
Köszönjük, hogy emberi formát adtál meg, és elképzelhetjük meg az emberek közé, hogy nem is lehessük az akaratodat, amit ők eljöttek közöttünk. A csodákat, a halottak feltámasztását, mint a jót, ami elvégzett az alatt az idő alatt, amit ide lent rajta közöttünk. Köszönjük, drága Jézus, hogy egyedelmes voltál, hogy vállaltad az által kérdött vitatot, és segíted a keresztfára a bizonyosságot. Kérjük, áldottad minket, áldottad a gyülekezetet, a testvéreket, a hozzátartozókat. Áld meg ezt az ünnepet, hogy a világ, amit a világ minden részén megjelent.
Urunk, köszönjük, hogy ezen a mai napon végigjárhattuk a Te szenvedésed történetét az evangélium alapján. Segíts szembenézni önmagunkkal, elgondolkodni mindazon, hogy Te miért tetted ezt. Köszönjük a szeretetedet, felénk való odafordulásodat, szent lelked erejét. Kérünk, vezess tovább minket. A Te nevedért. Amen.